Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy elhoztál bennünket a mai délutánon a templomba. Megköszönjük a mai napot, megköszönjük azt az időszakot, amely eltelt azóta, amióta utoljára itt jártunk. Hálatelt szívvel állunk meg előtted, Istenünk. Sok minden van a mi életünkben, amelyért hálát adunk. Jóért és rosszért egyaránt. Jóért, amiben örvendeztünk, rosszért, amiben tanítottál bennünket. Istenünk, a mi életünk előtted nyitott könyv, te vagy a szíveknek és a veséknek vizsgálója, úgy, ahogy azt a Biblia leírja. És ezt most nagyon komolyan gondoljuk, mert úgy állunk meg előtted, mint akik tudjuk, hogy fontos, hogy szóljunk, fontos, hogy imára kulcsoljuk a kezünket, de te mindent tudsz. Tudod érzésünket, gondolatunkat, tudod azt az élethelyzetet, amiben most éppen vagyunk. Istenünk, így állunk előtted, és elismerjük azt, hogy te vagy a mi Urunk, mennyei Atyánk, te vagy a mi váltságunk. És kérünk, hogy szólj hozzánk, táplálj bennünket lelki kenyérrel. Add, hogy az ige ne csak a fülünkig érjen, hanem egészen a szívünkig, hogy életünket megszólítsa. Így könyörgünk a te lelkedért, a te jelenlétedért, áld meg a mai Isten tiszteletet. Jézus nevében. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található a Zsoltárok könyvének 80. fejezetében, a 4. versben. Így szól Istennek igéje. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, vannak olyan életszakaszok, amikor az ember életében, minden napjaiban szinte minden megújul. Minden megváltozik. Új munkahely, új munkatársak, aztán amikor új lakóhelyre költözünk, vagy esetleg mellénk költözik valaki, egy új szomszéd. Ezek az újítások, változások az ember életében általában felfrissítenek. Ezek a változások és megújulások egy kicsit felfrissítik az életünket, gondolatainkat, önmagunkról alkotott képünket. Egy régi latin mondás szerint a változatosság, a változás gyönyörködtet. Megújulásról és változásról szól a felolvasott ige is. Sokszor azonban annyira meggyökeresedik az életünk, annyira megszokjuk a dolgokat, olyan szokásaink alakulnak ki, amelyekből nem szeretnénk megváltozni. És hogyha bármiféle változás történik, akkor azt életellenes támadásnak vesszük. Ki az, aki engem meg akar változtatni? Miért akar megváltoztatni? Jó ez nekem így, ahogy vagyok. Talán még a legapróbb dolgokban is képtelenek vagyunk változni, még olyan kis szokásokban is, amelyek talán banálisnak és apró cseprőnek tűnhetnek, az ember mégsem képes megváltozni. Nemhogy megújulni. Pedig a felolvasott igében egy hatalmas fohász hangzik el, egy olyan fohász, amely a megújulásért való könyörgés. Istentől várja a zsoltáros a megújulását. Nyilván azért írta le ez a zsoltáríró, mert nehéz helyzetben volt, és kényszerűségből fohászkodik. Nem csak jókedvéből, nem csak jól felfogott érdekéből, hanem egy kényszerhelyzetben van. A 80. Zsoltárból csupán egyetlen igeverset olvastam föl, talán az egyik leghíresebb a 80. Zsoltárból. Alapigénk a zsidó költészeti formának megfelelően ugyanarról a dologról szól kétféleképpen. Ugyanarról a dologról szól a 80. Zsoltár 4. verse. Istenünk, újíts meg bennünket, hangzik az első fele. Aztán ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Két mondat, és ugyanaz a jelentése. Károli Gáspár úgy fordította az első mondatunkat, amelyet úgy olvastam, hogy Istenünk, újíts meg bennünket, hogy ó Isten, állíts helyre bennünket. Jöjjön végre a megújulás. Szívből jövő fohász ez. Egy olyan megújulásról van szó, amely nem csak egy hóbort, hanem minden embernek szüksége van rá. És hogyha a régi fordításra figyelünk, amit Károly Gáspár, ahogy mondtam, úgy mondott, hogy állíts helyre minket, akkor kezd megnyílni az ige, ami számunkra, és rájöhetünk, hogy miért is kell megújulni. Máig emlékszem életem első konfirmációs órájára a lelkész, egyébként egy új lelkész, tehát mi voltunk az első csoportja abban a gyülekezetben, nemrég érkezett, tartotta az órát nekünk egy teljesen új formában, nem a gyülekezeti teremben sorba kellett ülnünk, hanem a parókia egy hangulatos helységébe körbeültünk, és egy gyertya világított középen, már eleve ez is egy újdonság volt. És a reformációról beszélt, és még nem tudtuk az elején, hogy a reformációról lesz szó, hozott egy kalapot, és ráült. Utána megmutatta mindannyiunknak a kalapot, és utána, miután ezt megmutatta, mondta, hogy ez a kalap deformálódott. Ahhoz, hogy újra az eredeti formájába előttünk legyen, reformálni kell, újra visszaalakítani az eredeti állapotába. Aztán kiigazgatta szépen azt a posztókalapot. Állíts helyre minket, mondja a zsoltáros. Azt kell helyreállítani, aki vagy ami egyszer a helyén volt. Ahogy az a példázatbeli több mint 20 évvel ezelőtti kalap, és egyszer szép formája volt, aztán deformálódott, és helyre kellett állítani, úgy vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeknek rendeltetésszerűen kellene működnie, mert valaki egykor úgy tartotta jónak, hogy megalkosson, és egy bizonyos rendbe, egy bizonyos formára alkosson meg bennünket. Aztán ez a rend és ez a forma felbomlott, és roncsolódik, amortizálódik, és az ember egy ponton eljut ahhoz a fohászig, amely a zsoltáros fohásza, állíts helyre bennünket. Vagy ahogy az új fordítás mondja, hogy újíts meg bennünket. Azt a dolgot kell tehát helyreállítani, ami megromlott. Ami nem a helyén van. És ez azt mondja el a mi számunkra, hogy mindannyiunknak van helye. Hogy mindannyiunknak van egy őseredeti formája. És az élet egyik legnagyobb feladata az, hogy ezt a helyet megtaláljuk, és ezt az őseredeti formát újra felvegyük. Ahogy Tamási Áron a maga zsenialitásával megérezte ezt a hihetetlen mély teológiai gondolatot abban a jól ismert mondásában, hogy az a dolgunk az életünkben, hogy a világon otthon legyünk valahol. Megtaláljuk a helyünket. És azt is tudjuk, kedves testvérek, hogy a helyreállás az soha nem úgy történik, hogy az ember különböző külsődleges dolgokkal próbálja helyreállítani az életét. Persze lehet az elgondolt és elképzelt boldogságot különböző dolgok révén, különböző eszközökkel elérni, amelyekért hajtunk, amelyekért küzdünk, amelyekért gyűjtjük a pénzt, és akkor, ha elérjük, akkor talán azt gondoljuk, hogy helyreáll az életünk, nyugalmas és boldog életünk lesz. De ez olyan békesség, amelyet a 254. dicséretben az imént énekeltünk, egy világszerinti békesség. Mert nem az a lényeg, hogy a külső helyre álljon, hanem az a lényeg, hogy a belső helyre álljon. A mi életünknek a lényege és centruma. Ugyanis hát eljön majd egy pillanat mindannyiunk életében, amikor mindez, amit most annyira fontosnak tartunk, amit ápolunk, amit edzünk, amit táplálunk a testünk, semmivé válik. És akkor az lesz a fontos lelkünk, a lényünknek a centruma, az milyen állapotban van. És helyre van állítva. Ezért fohászkodik a zsoltáros, mert hogyha végigolvassuk a zsoltárt, akkor sok mindent kiolvashatunk belőle. Az, hogy olyan rossz helyzetben van az ország, amelyben csak a könny, a fájdalom lehet látható, hogy Isten elhagyta az ő népét, és teljesen társadalmilag is mély ponton vannak. De a zsoltáros tudja, hogy helyreállítás az legbelül kell megtörténjen. És hogyha végig gondoljuk mindezt, akkor hogy hogyan jelenik meg ez a mi életünkbe, hogy melyek azok a dolgok, amelyek ezt a képzeletbeli deformációt okozzák, akkor elég színes és mozgalmas kép tárul elénk. Nyilván elsősorban külsődleges dolgokra gondolunk, hogy mik azok, amik rombolják és roncsolják a mi életünket. Rombolja a mi életünket nagyon divatos és trendi dolog a környezetszennyezés ellen való élet. Rontja az ember életét a sok betegség, ezernyi kór, testi baj, egészen a lelki bajokig. Rontja az életünket, ez már egy belső dolog, az erkölcstelenség, és annak számtalan megnyilvánulása. Ha ezeket a romlott dolgokat végig gondoljuk, amelyeknek hatása van mirejánk, sőt, mi is gyakoroljuk és élünk ezekben, nekünk is részünk van benne, akkor az az érzésünk támad, hogy ezek nem elkülönült rossz jelenségek. Hogyha sorra vesszük az életben a negatív dolgokat, akkor rá kell jöjjünk, hogy ezek nem csak külön-külön léteznek, hanem hogyha egy kicsit lelki látásunk adatik a Szentlélek által, akkor rájövünk, hogy ez egy egésznek a része, ez egy rendszer. Nem akarok összeesküvés elméleteket hirdetni a szószékről. Ez nem világi támadás az ember ellen, hanem ez egy lelki támadás. De miről is beszélek? A Biblia ezt az összetett rombolás és romlás rendszert bűnnek nevezi. A bűn az nem egy esetlegesen elkövetett cselekedet, ami rossz, hanem a bűn az egy létállapot, aminek a következménye természetesen az, hogy az ember vétkezik, és rossz dolgokat is tesz, és rosszakat érez, és rossz vágyai vannak. De a bűn az egy sokkal mélyebb fogalom. A bűn az egy olyan létállapot, amely tulajdonképpen az embernek a deformációját írja le. Ez az az ős ok, ami miatt az embernek szüksége van a helyreállításra. Szüksége van a megújulásra, és ebből kell megújulni. Sokszor azért vágynak az emberek a megújulásra az életük folyamán, azért vesznek föl új szokásokat, vásárolnak új dolgokat, mert azt várják, hogy felfrissül egy kicsit az életük. Aztán lehet, hogy egy picit felfrissül valóban, hogyha az embernek van egy mobiltelefonja, akkor hetekig elszórakozgat vele, míg az összes funkciót megtalálja rajta, és valóban egy kicsit átváltozik az élete, de ugyanoda visszasüpped. Azért van ez így, kedves testvérek, mert nem ezektől függ, hanem a belső megújulástól függ az embernek a frissessége. És hogyha ez nem történik meg, akkor halmozhatjuk a dolgokat, halmozhatjuk az eszközöket, amelyek mind-mind a boldogság ígéretét hordozzák. Ezzel próbálnak bennünket mindig megtéveszteni, hogy különböző árucikkekre ezt a címkét teszik rá, hogy a boldogságot elérheted ezzel, a kiteljesedést, a jó érzéseket, a teljesítményt, az önbeteljesedést. Azonban a Biblia világosan leírja, hogy van egy Istentől való távolság és elszakított állapot, és ez a bűn, és ezt kell felszámolni az embernek önmagában. Ebből kell helyreállni, és ebből kell megújulni. És nyilván ez nem csak a mi korunknak a problémája, hanem ez az emberiségnek általában bűnesettől a mai napig a hatalmas nagy problémája, mert ezt látta magában és környezetében ez a zsoltárírói is, aki 2500-600 évvel ezelőtt leírta ezeket az igéket. Mennyire aktuális és mennyire általános emberi probléma ez. Ezért lehetséges az, hogy ezekben a régi iratokban is a szívünkig hatol az ige, mert érezzük, hogy megszólítva vagyunk. Ugyanazt érezzük, amit ő érzett akkor. Mondhatjuk azt is, hogy téríts meg bennünket. Ez egy jobban ismert vallásos fogalom, hiszen az eredetiben a helyreállít és a megtér igének ugyanaz a gyöke. Téríts meg, fordíts meg az úton, mert elkallódtunk, eltávolodtunk tőled, meg szeretnénk fordulni. A halál útjáról ismét az élet útjára szeretnénk lépni. Azért van ez így, mert a deformált, a megromlott élet egy idő után az elmúlás tüneteit kezdi produkálni. Egy idő után minden az elmúlásról, a mulandóságról, a félelemről és a halálról kezd szólni a bűnös ember életében. A bűn állapotában lévő ember életében. Persze az ember sok mindent meg akar tenni és meg is tehet, de egyedül nem tud helyreállni, nem tud megújulni. Ehhez Isten segítségére van szükségünk, és a második mondatra térhetünk rá is újra. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk, hangzik a második mondata a mai alapigének. Az ember egyik legősibb megfigyelése, hogy az élet összefüggésben van a fénnyel, és amikor azt halljuk, hogy ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk, akkor tulajdonképpen azért fohászkodik a zsoltáríró, hogy az Isten éltető fénye az életet alkotó és azt folyamatosan fenntartó energiája jöjjön el a mi életünkbe. És csak így lehet a megújulás. Csak ő által lehetséges ez. Igen, szüksége van a biológiai életnek fényre, és nekünk embereknek is. Fényterápiákról is hallhatunk, rengeteg betegséget gyógyítanak pusztán azzal, hogy különböző színű polarizált fénnyel kezelik a testet. Azonban az, hogy a fényre mennyire szükségünk van, és ezt a bölcsességet sűríti egy mondatba a Szentírás első könyvében a teremtés történet, amelyben azt olvashatjuk, hogy minden élet hajnalán Isten azt mondja, hogy legyen világosság. Sokszor a materialista, a természettudományon felnevelkedett emberek nem értik, hogy utána teremtette meg a napot. Hát milyen badarság ez, hogy legyen először világosság, és aztán utána jönnek a világító testek. Nem jó ez így valahogy, mondják ezek az emberek. De hogyha egy kicsit mélyebben lelki és metafizikai szinten végig gondoljuk, amikor a Szentírás szimbolikus nyelve azt mondja először, hogy legyen világosság, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy az élet csíráját vetette el Isten a létbe. Tehát itt arról van szó, hogy az Úristen az életet kezdte el teremteni. És amikor az élet gyökeréig akarunk menni, a zsidó ember is az ókori bölcsessége alapján is tudta, hogy a világossággal és a fénnyel van összefüggésben az élet. És ezért van először a teremtés legelején, a teremtés hajnalán az az isteni felszólítás, parancs, hogy legyen világosság. Legyen világosság. És végig kíséri egyébként az emberi életet is mindez, hogy legyen világosság, de itt leginkább a lelki világosságról van szó. Legyen világosság az én lelkemnek, tehát szeretnék újra az életbe belekapcsolódni. Belekapcsolódni a véráramba. Olyan ez, mintha az egyik testrészünknek az erejét, vagy egy fő eret elzár valami, akkor el kell sorvadni az a bizonyos testrész, legyen az egy új vagy egy végtag. És amikor sikerül kiküszöbölni ezt az elzáródást, akkor újra megtelik élettel, elkezd áramolni a vér abban a testrészben. Gyakran a mi életünk is ilyen zárvány, elzáródik az a csatorna, amin a mennyei energiák áramolhatnának, beszivároghatnának a mi életünkbe is. És abban a helyzetben találjuk magunkat, amiben a zsoltáros, és az ember lehet, hogy nem tudja, főleg a mai szekularizált ember, akinek a lelki dolgokról gyakran fogalma sincsen, nem tudja, hogy mi a baj, hogy miért nem működnek a dolgok az életében, miért nem boldog, miért vannak a sok nehézségek. Gyakran ez az ok, hogy nincs az élet energiájának a csatornájában benne az, aminek benne kéne lenni, hanem el van záródva. Isten a fizikai és a lelki világosságnak, tehát a fizikai és a lelki életnek a forrása egyaránt. Ő az élet forrása, és semmi más nem adhat életet. Ha távolodunk tőle, akkor sorvad az életünk, sorvad és egyre összetettebb lesz a bűn, olyan a bűn, mint egy háló, mint egy pókháló, amely minél bonyolultabb, minél szövevényesebb, annál nagyobb biztonsággal fogva tartja a zsákmányt. És ebből a lelki pókhálóból csak is az ő segítségevel lehet kikerülni. Hogyha távolodunk tőle, akkor egyre sötétebb van. Igen, Isten arcának fénye nélkül nincsen élet és nincsen szabadítás. És csodának lehetünk tanúi, amikor Jézus Krisztus szemléljük, aki Isten szabadító szándékának a testet öltése. Jézus héber neve azt jelenti, hogy szabadító, Jehoshua. Pontosan ez az ige jelenik meg alapigénk eredeti szövegében. Szabadíts meg, állíts helyre. Isten szabadítót küldött, aki orcájának fényét hordozza, aki megszabadít a sötétségtől és a bűntől. És ezt a frázist még szeretném megmagyarázni, hogy mit is jelent ez. Sokszor szoktuk hallani, hogy orcád, világossága orcád, fényel ragyogtasd ránk orcádat, és mindezt Istennel kapcsolatban. Ez megint egy régi, ókori kifejezésmód a héber szimbolikus nyelvnek a része. Hogyha valakinek az orcájáról beszél az Ószövetségi Szentírás, akkor mindig az illetőnek a jelenlétéről van szó. Amikor arról szól tehát az alapigénk, hogy ragyogtasd ránk orcádat, ez azt jelenti nagyon szabad fordításban, hogy éltető erőddel jelenjél meg az életemben. Jöjj közel, legyél itt. Ez nem csak egy kegyes szólam, hanem ez egy valóságos kérése, egy szép költői formában megfogalmazott kérése annak, hogy Isten jelen legyen az életemben. Mert csak így lehet élet. Csak így lehetséges a helyreállítás. És még Végezetül érintőlegesen arról szeretnék szólni, hogy ez a helyreállítás több szinten kell megtörténjen. Először is a mi életünkben, legbelül a szívünkben, akár egy döntés formájában, amely arról szól, hogy igen, én a szabadító, helyreállító Istennek a gyermeke szeretnék lenni, és a szabadító, tehát Jézus, megtisztít és fölemel, és kiemel abból a létállapotból, ami, ahogy említettem, mint egy pókháló megfojtja az én életemet. Ez kell először a szívünkben megtörténjen, és akkor ez az életmag, ez a fénycsíra egyre inkább birtokba veszi a mi egész lényünket. A hármas osztatú emberi létet, a lelket, a testet és a szellemet egyaránt. És hogyha ez így teljesedik, akkor egy idő után már a fény az nem csak a mi számunkra lesz valóság, az élet, a megújulás, a helyreállítás, hanem mindazok számára, akik a környezetünkben vannak. És ezt ne tessenek direkt módon elképzelni, hanem ez egy lelki jelenség, és ez tőlünk függetlenül hatása van a másik emberre. Történetet szeretnék elmesélni ezzel kapcsolatban. Leírták, hogy talán a múlt században Svédországban, amelyről tudjuk, hogy egy luteránus, tehát evangélikus ország, egy katolikus szemlélődő rend, tehát egy olyan rend költözött oda, akik nem csináltak semmi egyebet, csak imádkoztak. Így töltötték a mindennapjaikat, a városon kívül voltak, nem is ott bent a közösségben, nem nagyon érintkeztek az emberekkel. Aztán egy idő után egyre jobban ment a városlakóknak a sorsa. És csak azért, mert éveken keresztül hűségesen imádkoztak értük. Ilyen lelki kisugárzása van az odaszánt életnek. És nem arról volt szó, hogy ezek az apácák, mert apácákról van szó, bementek volna és agitálták volna az embereket, hogy ne menj már a kocsmába, ne lopd már, ne csalj már, ne hazudj már. Nem álltak ki az utcasarkokra és fennszóval prédikáltak, hanem spirituális, lelki szinten a hiteles, odaszánt élet ilyen hatással, és mondhatnám azt, hogy egy ilyen fénnyel bírt, ilyen kisugárzással. Akkor manapság arról panaszkodunk sokszor, hogy a keresztények száma fogy, az egyház tagok száma fogy, akkor ezen kéne elgondolkozni, hogy talán pontosan ez a belső fény az, ami egyre halványabb. És nekünk először önmagunkba kell Isten fényét befogadni, és egyre inkább hagyni, hogy birtokba vegyen bennünket, és akkor magától fog működni a környezetemben, a gyülekezetemben, a szomszédságomban, családomban a helyreállás. Amikor látjuk, hogy milyen nehéz élete van egyeseknek, milyen romlottságban vannak, akkor legyen ez az első lépés, hogy imádkozunk értük, és lelki szinten próbáljuk hordozni az ő életüket. És a helyreállítás így módon akkor már nem csak az én saját életemben, hanem a közösségemben, az emberek életében, és abban a társadalomban is meg fog valósulni, amelyben mindannyian élünk. Ebben adjon nagyon sok erőt, lelki készséget, nyitottságot mindannyiunk számára a Szentlélek Isten. Amen. Urunk Istenünk, ígédben megláttuk azt, hogy a mi életünknek is számos olyan területe van, és talán gyökerestül olyan, ami helyreállításra, megújításra szorul. Kérünk, frissíts fel bennünket, frissíts fel lelki életünket, újítsd meg azt, ami már nem megfelelőképpen működik. Kérünk Istenünk, állíts helyre bennünket, és add, hogy ez a helyreállítás ez megvalósuljon mindannyiunk életében. Szent lelked által egyre inkább védj birtokba bennünket, te, aki a mi életünknek a forrása vagy, te, aki folyamatosan fenntartod a mi életünket, aki gondviselő atyánk van, amiért áldunk és magasztalunk téged. Kérünk, maradj velünk a te lelkeddel Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.